Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Mindaddig, amíg a keresztény közösség üldözésnek volt kitéve Róma részéről és életét illegalitásban vagy féllegalitásban élte, egyetemes zsinat megtartásának az ötlete még csak fel sem merült, és ilyennek a megszervezésére lehetőség sem kínálkozott. Helyi zsinatok voltak ugyanám, maga az egyház alig ha volt még tanításában és szervezetében egységes intézmény. A hívek száma az üldöztetések miatti hitehagyások következtében erősen ingadozott, feltételezések szerint a IV. Század elején Krisztus követőinek száma 4 millió körül lehetett, ami a birodalom lakosságának 5%-át jelentette. A helyi egyházak zöme, főleg a távoli vidékeken egymástól elszigetelten élte a maga életét. Jelentős eltérések voltak, ha itt tartalmát illetően. Számos eretnek, vagy utólag annak minősülő tanítás volt forgalomban, zsidózó, gnosztikus, hellenisztikus hatások egyaránt érvényesültek. A hierarchikus szervezet még formálódóban volt, a nagykeleti egyházak egymással is rivalizáltak, nyugaton pedig, bár a 314-es árli zsinat kibonta Róma püspökének tiszteleti elsőbségét, a későbbi pápai hatalomnak még csak némi előzménye jutott érvényre a gyakorlatban. Ilyen körülmények között élte át a fiatal egyháza Diocletianus, majd Galérius császárok által kezdeményezett utolsó, különösen véres üldözéseket, amelyek a 290-es évek végétől 311-ig tépázták Isten népét. Az üldözések végével egy időben kibontakozó polgárháború hozta meg az egyház szabadságát. Konstantinus és Licinius császárok 313-ban adták ki azt a milánói türelmi rendeletnek nevezett dokumentumot, amely végre biztosította az egyház szabadságát, az állam által elismert vallások közé sorolva a kereszténységet. Az egyház számára azonban ez a szabadság nem csupán pozitív következményekkel járt. A működés és a térítés szabadsága révén igen gyors ütemben emelkedett a betérők száma, ami a hívő közösség felhígulását is magával hozta. Ráadásul, mivel Konstantinus császár egyre inkább kedvezett az egyháznak, hiszen a kereszténységben birodalma megújításának eszközét látta, sokan divatból vagy a remélt karrier reményében csatlakoztak a korábbi hitvallók vértanúk közösségéhez. A legalitás új feltételeket teremtett a helyi egyházak közötti kapcsolattartás, érintkezés területén is, ez pedig hitbéli nézetkülönbségek egész sorát hozta felszínre, vitákat szült. Ezeknek a vitáknak a középpontjában nyugaton a hitüket az üldözés idején elhagyó, majd az egyházba visszatérni akaró sokaság ügye állt. Itt számos kisebb szakadár törekvés mellett, főleg az Afrikában népszerű, a teljes IV. Században vitákat kiváltó donatista mozgalom képviselt szigorú, a visszafogadást ellenző vagy nehezítő álláspontot. Követői tagadták a korábban elbukottaknak a szentségekhez vagy azok kiszolgáltatásához való jogát, szélsőséges esetben újra keresztelést szorgalmaztak. Keleten nem a fegyelmi, hanem a hittani kérdések álltak a viták keresztüzében, főleg az atya és a fiú viszonyának, a két isteni személy közötti relációnak a kérdései, az örök atya és a teremtett fiú közötti hierarchikus különbség léte vagy nem léte, amelyek 320 körül Arraios Presbiter mozgalma az arianizmus révén erősen megosztották a teológusokat, de a hívő közönséget is. Konstantinus császár viszont ebben az időben építette ki birodalma egységét, központosított császári hatalmát, és úgy vélte, a birodalomnak hitében, szervezetében, fegyelmében is egységes, uralkodói hatalom alatt álló egyházra is szüksége van. Ilyen helyzetben az uralkodó úgy döntött, egyetemes zsinatra hívja össze az egyház püspökeit, azzal az elvárással, hogy azok a hit, a fegyelem a szervezet tekintetében is egyességre jussanak. Ebben a helyzetben az uralkodó 324-ben megnyerve a hajlott korú, neki engedelmes Szilveszter pápa hozzájárulását is, akit felmentett a megjelenési kötelezettség alól, valójában közös tanácskozásra rendelte a birodalom püspökeit a bütíniai Nikaiába, latin nevén Nyíciába, hogy ott az uralkodó nyári palotájában döntsenek az egyházat megosztó krisztológiai fegyelmi kérdésekről, vagy olyan más vitapontokról, mint például a húsvét időpontjának egységes meghatározása. Az utazási nehézségek elhárítására Konstantinus még azt is elrendelte, hogy a résztvevők a császári posta eszközeit igénybe véve utazzanak, ám a távoli nyugati egyházakból így is kevesen, mindössze 5 érkeztek. Rómát viszont Szilveszter pápa több papja képviselte. A keleti egyház részek szinte mindegyikéből érkeztek viszont főpásztorok, még a birodalom határán túlról, Mezopotámiából és Perzsiából is. Maga a zsinat 325. május 20-án a császár beszédével nyílt meg, és július 25-éig maradt együtt. Erről az alkalomról jegyzőkönyv nem maradt ránk. Ismereteink főleg az egyház történész cezáreiai Eusébiosz tudósításából származnak. A tanácskozáson a hagyomány szerint 318 püspök volt jelen, máshol pedig olyan adat maradt fenn, hogy a megjelentek több mint 250-en voltak. Az egyházat szakadással fenyegető fő téma az ariánus ortodox krisztológiai vita mellett számos ügy került tárgyalásra. Így döntés született arról, hogy húsvét ünnepét az első tavaszi holttölte utáni első vasárnapon kell megtartani, a dátum évenkénti bejelentésének feladatával pedig Alexandria pátriárkáját bízták meg. Vita támadt arról is, hogy az egyes püspökök nem egységesek az elbukottak, majd visszatérni akaró hívekre kiszabott büntetésekben. Itt az a döntés született, hogy az eltérő eljárás miatt egyik főpásztor sem bírálhatja a másikat, egyáltalán nem avatkozhat püspöktársa illetékességi körébe. Ugyanakkor a résztvevők irányelvként úgy fogalmaztak, hogy az elbukottak 12 esztendős vezeklés után 3 lépésben nyerhetik vissza jogaikat az egyházban. Döntöttek arról is, hogy frissen keresztelteket nem szabad másként, mint próbaidő után pappá vagy püspökké szentelni, a püspök szentelés érvényességéhez pedig 3 társszentelő püspökre van szükség. Alexandria erősödését mutatta, hogy pátriarkai joghatósága alá rendelték Egyiptom, Líbia és a Peron-vidékek valamennyi püspökét, megerősítve, hogy szerepe hasonló kereten, mint római nyugaton. Más kánonok a magukat szándékosan kasztráltatók ellen fogalmaztak meg szankciókat, és kimondták azt is, hogy a haldoklók útravalóját a vezeklőktől sem szabad megtagadni. Az üléseken felmerült a püspöki, papi, diakónusi nőtlenség előírásának igénye, ennek előírásától azonban az atyák végül elálltak. Azt a már meglévő keleti gyakorlatot erősítették meg, hogy szentelésüket követően a nőtlen papok már nem köthetnek házasságot, viszont előírták, hogy püspök, pap csak anyjával, nővérével, nőrokonaival élhet egy fedél alatt. A zsinat legfontosabb témája ezeken túl súlyos dogmatikai kérdés, az Arius alexandriai presbiter által képviselt, a zsinaton által a személyesen védelmezett krisztológiai formula megítélése volt. Arius tagadta az atya és a fiú egylényegűségét. Azt állította, hogy az atya örökkévalóságával szemben a fiú az atya akaratából való teremtmény, az első teremtmény, akit az atya minden dicsőséggel felruházott, istenné tett, így nem lehet egyetlen lényegű, egyenrangú az atyával. A fiút erkölcsi engedelmessége teszi istenné, ami az adopcionizmus a fogadott fiúság gyanúját is felvetette, ám emberré válva változásnak, szenvedőképességnek van kitéve. A zsinati többség, az ortodox ellentábor hevesen vitatta ezt az elgondolást, az atya és a fiú egylényegűségét, a fiú teremtetlenségét, az atyához való örökké hasonló, az atyához hasonló örökké valóságát, a két személy teljes lényegi egységét állítva. A Wilhelm jön igen heves vitában, hiszen Arius nézeteinek a püspökök között, sőt, az udvari püspök nikomédiai Eusebius személyében, a császár környezetében is voltak hívei, végül az ortodox álláspont győzedelmeskedett. Az Arius ellenében való ortodox érvelés főeszköze az a hitvallás, a nevezetes nikaiai vagy níciai hitvallás volt, amelyet Eustátiosz antiohiai pátriárka és két püspöktársa egy korábbi, a cezareiai egyházban használt keresztelési hitvallás szimbólum alapján állított össze, és amelynek az ariánus értelmezést elvető kulcskifejezése az atya és a fiú egylényegűségének homoousios állítása volt. A zsinati szöveg, amelyet mi inkább a következő egyetemes zsinaton átdolgozott és kibővített változatában Nicea konstantinápolyi hitvallásként ismerünk, az alábbi szöveggel került elfogadásra. Hiszünk az Egyistenben, mindenható atyában, minden láthatónak és láthatatlannak alkotójában, és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, az Istennek a fiában, az atyától egyszülöttként születettben, azaz az atyának lényegéből, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtetett, egy lényegű az atyával általa teremtetett minden, ami az égben és a földön van. Aki értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott és megtestesült, emberré lett, szenvedett, feltámadott a harmadik napon, felment a mennyekbe, el fog jönni ítélni élőket és holtakat, és a Szentlélekben. Eddig maga a hitvallási formula, amelyre rövid anatémák következtek. Azok pedig, akik azt mondják, hogy volt, amikor nem volt, és mielőtt született nem volt, és hogy a még nem létezők között teremtetett, vagy azt mondják, hogy egy másik hipostázisból, vagy lényegből való, vagy teremtett, vagy megváltozhat, vagy elváltozhat az Isten fia, ezeket a katolikus egyház kiközösíti. Itt tehát a hitvallás függelékében, amelyet végül csupán két ellenszavazattal 325. június 19-én fogadtak el, külön tételekben is megismételték az ariánus tévtadok eretnek nézetként való elvetését. Ennek megfelelően a nézetei mellett kitartó Arius-t, mint veszedelmes eretneket kizárták az egyházból, ennek megtörténtéről külön levelet fogalmaztak az egyiptomi keresztényekhez, a császár pedig, aki a zsinati határozatokat kötelező birodalmi törvényekként is kihirdette, a presbitert számüzetésbe küldte. Ekkor még nem lehetett sejteni, hogy az ariánus ügy ezzel nem nyert megoldást, hiszen az ortodox mellett rövidesen már vele párhuzamos ariánus egyház is létezett, sőt évszázadokon át virágzott, különösen a birodalomba özönlő barbár népek, gótok, vandálok és más törzsek jóvoltából. ezzel együtt a későbbiekre mértékadónak számító hitvallás elfogadásával létrejött a keresztény tanítás közös, definitív kerete, bár ekkor még számos krisztológiai, szentháromságtani és mariológiai kérdés tisztázatlan maradt. A zsinati atyák minden esetre a jól végzett munka tudatában térhettek haza. Ezt megelőzően azonban Eusebius lelkes beszámolója szerint még egy, az uralkodó által rendezett pompás fogadáson ünnepi lakomán kellett részt venniük, amelyet a következő évtizedekben már inkább az ariánusok felé húzó császár adott, megelégedése jeléül a fő pásztorok tiszteletére. Kedves hallgatóim, ennyit az egyház első egyetemes zsinatáról. Legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.